Legyen a néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdeteképpen a 68. Zsoltár első versét énekeljük el. Mind a két énekesünkben ez 68-as számú. Az első versét énekeljük, hogyha felindul az Isten, elkergetetten szintelen mindenő ellenségig, és utána a helyünket elfoglalva a 630-as, ami az Engi Jézus nevét, az Engi Világ kezdetű ének lesz. hallgassuk meg tanításképpen Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a 102. Zsoltárból, a Zsoltárok könyve 102. részéből, annak minden verséből a következőképpen. Imádság nyomorúság idején. Hallgass meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne hesd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordítsd fel én füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evésről is elfeledkezem. Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt. A pusztai pelikánhoz hasonlítok, olyan vagyok, mint bangoly a romok között. Álmatlan vagyok, és oly magányos, mint madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim áthoznak engem. Hamut eszem kenyérgyanán, és italomat könnyekkel keverem, háborgó haragod miatt, mert fölemeltél és eldobtál engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek, indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki. Itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a korán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet, amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg az imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép. Mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Erről megtört az úton, megrövidültek napjaim. De ezt kérem, Istenem, ne vedd el életemet annak delén te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind elavulnak, mint a ruha. Váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz. Éveidnek soha nincs vége. Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Isten áldja meg az ő igéjét annak, hirdetését és hallgatását, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Magasztalunk téged, édesatyánk, hogy te egyedül vagy az, aki voltál és aki megmaradsz. Köszönjük azt, hogy ez lehet a mi reménységünk, bizonyosságunk és hitvallásunk is, hogy minden mulandó, de te vagy egyedül az örök. És köszönjük, hogy a te örökké való létedhez és szeretetedhez kapcsolódhat a mi életünk is, amennyire rád bízunk és amennyire benned bízunk. Hálát adunk azért, hogy nem a mulandóság erői kell, hogy meghatározzanak bennünket, hanem már itt a földi életünkben lehet erőnké és bizonyosságunká az, hogy hozzátartozunk. Az egyedül igaz, örökké való és szent Istenhez, és köszönjük, hogy az lehet maradandó a mi életünkből is, amennyi belőled való benne. Bocsáss meg, hogy nagyon lefoglalja a gondolatvilágunkat a mulandóság, és olyan könnyen valljuk azt, hogy ebben a világban kell élnünk, itt kell megfelelnünk, és olyan sokszor e szerint a világ szerint is élünk. Bocsáss meg mindazokat a bűneinket és nyomorúságainkat, amik ebből következnek, amik leterhelik az életünket, és amik utálatosak te előtted, és nehezek és fájdalmasak az embertársainak. Könyörülj meg rajtunk, hogy valóban a te szentséged határozzon meg bennünket, és köszönjük azt, hogy most ennek az evangéliumát is hirdeted, ami számunkra, hogy van bocsánat és van irgalom, mert te ezt olyan világosan megígérted és kijelentetted. Erre az irgalomra szeretnénk most is hagyatkozni, és a te bűnbocsátó kegyelmedből venni most is erőt. Így állj meg bennünket, és így szenteld meg ezt az órát, hogy az áldása legyen mindnyájunk számára. Amen. Bűnbánatartások után hirdettem Isten bűnbocsátó kegyelmét. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a 237. dicséret első és második versét énekeljük az új énekeskönyv szerint. Ez a 238-as a régi szerint. Az első két versszakát énekeljük, és majd az ének után a gyerekek, a vezetőikkel a gyerek is tekintetlenek. És alapigéjét a már hallott ige szakaszból, a Zsoltárok könyve 102. részéből, annak a 12. verséből olvasunk. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. És a Zsoltár utolsó előtti verség, hallgassuk meg még a 28-at, de te ugyanaz maradsz éveidnek, soha nincs vége. Amen. Kedves testvérek, néhány hete, három hete volt a lepra világnapja, világszerte, és természetesen a lepromissziónak is a legmozgalmasabb időszak az év során, ez a január és február, amikor azoknak a sorsára és az ügyére igyekszünk különösen is felhívni a figyelmet, akik a legnyomorultabbak, akiknek nincs hangjuk, és akiknek sok esetben nincsen még személyazonosságuk sem. Természetesen a reklamisszió egész évben ezt végzi, de különösen is ez az időszak, mivel a világi média is erre koncentrált azokban a napokban, őróluk szól. Az idei évben egy nagyon szép központi gondolat és egy nagyon szép központi kép volt az, amit világszerte használtunk és használunk. Egy magába roskadtan ülő 10 éves indiai fiúnak, Samirnak a képe, akinek a kezén is és a lábán is többféle kötszer van, nyilván azért, mert az elhanyagolt betegség miatt már súlyos sebei voltak a testén. És mögötte egy árnykép egy futballlabdát rúgó fiúnak az árnyéka. Ezt használjuk mostanában a reklámjainkban is, és úgy tűnik, hogy ez annyira jó üzenet, hogy valamelyik nap írt egy támogató, hogy tudok-e valami friss hírt Samirról. Természetesen Samir az egész ügynek az arca, nem csak az ő személye a fontos, hanem ő testesít meg milliókat ebben a kampányban. Egy gyerek, akinek a világ minden fiú gyerekéhez hasonlóan az álma az volt, hogy focizhasson, talán az, hogy világklassz is legyen, ki tudja. És ott úgy magába roskadtan, mert lett a beteg. A lett a betegek élete valóban egy hatalmas árnyékba kerül. Lehet így is mondani, hogy önmaguk árnyékává válnak. A szó szoros értelemben nem csak testileg, hanem az egész életükre nézve. Ezt mi el sem tudjuk képzelni, csak időnként, amikor hallunk róla, akkor talán beleképzeljük egy kicsit magunkat a helyzetükbe, aztán pár perc múlva megyünk tovább, és mintha mi sem történt volna. El sem tudjuk azt képzelni, mert nincs tapasztalatunk róla, hogy mit jelent az, hogy valakinek a betegsége az egész életét tönkre teszi. És szerte fosztik minden, ami addig talán az álma volt, akár reális, akár nem, hisz az álmok leggyakrabban nem reálisak, de mégis ott volt a lelkében. Talán arról viszont van tapasztalatuk, hogy ha mi álmunk törik össze, akkor az milyen. És hogy bele tudunk betegedni, tartósan pedig, messze nem hasonlítható ahhoz, amíg ott azok számára valóság, akikről egy diagnózis elhangzik. Nem azért, mert az nem gyógyítható és nem megoldható, mert könnyen az. Ez a tragédia fő pontja, hanem azért, mert a környezetük csak azt tudja, amit évezredek óta az őseiktől hallanak, hogy az átok és az ilyeneket ki kell zárni a társadalomban. Ez az, amit el sem tudunk képzelni, mert nincs róla a tapasztalatunk, hogy milyen lelki sötétségek vannak. És milyen sok évezredes, sötét tudatlanság uralkodik milliárdok fejében ezen a Földön. És nincs az a tudás, amelyik elég lenne ahhoz, hogy meggyőzze őket a maguk teljes sötét tudatlanságában, mert számukra az ősök jelentik a referenciát, amit az ősök mondtak. Képzeljük el, hogyha számukra is az lenne meghatározó, amit 3000 éve mondtak az őseink, mi azt sem tudjuk, hogy kik voltak 3000 éve, de az ázsiai, afrikai népek 3-4000 éves múlttal rendelkeznek. És azt tudják folyamatosan örökíteni, amit 3000 éve hallanak az őseiktől. És ez azt jelenti, hogy aki lepra beteg lesz, annak nincs helye az emberek között. Mondhatjuk ehhez képest, és mondhatja a WHO, és mondhatja a világ összes szervezete, hogy ez rég nincs így. Ez egy cseppfertőzés, ami úgy terjed, mint a nátha, és erősen volna már szabad fordulnia a Földön régességen. Ők még mindig annak alapján gondolkodnak és cselekszenek, amit az őseik mondanak. És vetül az árnyék mindazokra, akiket megérint ennek a kórokozónak akár a legkevesebbről is. El sem tudjuk képzelni, hogy mit jelent az, amit az egyik ázsiai lepramisszió igazgatója nem régen írt, hogy utazott egy korábbi beteggel, aki természetesen már nem lett gyógyítva, semmi baja. De ujjai nincsenek, mert azok sajnos nem nőttek vissza. És egy ellenőrző ponton, ahol új lenyomatot kellett adni, ez a korábbi lepra-beteg nem tudott adni, mert nem volt újjadék. És természetes, hogy a hatóságok nem engedték tovább utazni. Árnyék vetül és árnyékká lesznek. Olyan emberek, mint én. De azt sem tudjuk elképzelni, hogy egy magasabb kvalifikált, felső kasztbeli brámin családban, amikor a kisfiúról kiderült, hogy megfertőződött a leprában, mert előfordul ilyen. Akkor a saját anyja zárta egy földszinti kamrába, és attól kezdve úgy adott neki enni, hogy az emeletről egy kötélen leengedte az ételt, de a gyerek csak akkor mehetett ki, amikor az anyja már bement a helységbe az emeleten, hogy a gyerek árnyéka nehogy megátkozza az anyát. Érezzük, hogy milyen sötétség. A legfelső pontban egy egyetemet végzett család Indiában. De túllépve a lepramisszió ügyén és ezen a Samíron, akinek árnyék ként lebeg jelképesen a gondolataiban, hogy ha még egyszer újra focizhatnék. Gondolkozzunk el azon, hogy mik a mi életünknek az árnyékai. Mert a mi életünk is árnyékban van. Szeretjük azt gondolni, hogy mi ott vagyunk a napos oldalon, de mindjárt az élet árnyékban van. És könnyű esetleg másokra úgy gondolni, hogy hát igen, ők a szerencsétlenek, a nehéz sorsúak, de rám ragyog a nap. Mindnyájunknak árnyékban van az élete, egyszerűen azért, mert Mózes első könyve harmadik részének a 8. versében azt olvassuk, hogy elrejtőzött az ember, és a felesége a kertfáig húzott. Addig ugyanis világosságban jártak, mert Isten akarata szerint jártak, aki megteremtette őket a maga képmására, és a bűnesek miatt kellett elrejtőzniük a bozótosban, a fák közé, ahol árnyék van, és ahol azt gondolták, hogy még Isten sem látja meg őket. Ez az árnyék betű mindnyájunknak az életére. Akár tetszik, akár nem. Akár akarjuk, akár nem. Ez az, amit úgy vallunk meg mindig, hogy bűnben születtünk. Már akkor, amikor még bármi rosszat is tehettünk volna, hisz a bűn nem csak azt jelenti, hogy hazudok egy kicsit, vagy valami rosszat teszek egy kicsit. Ott volt az árnyék az életünkön. Ebben születtünk bele, hogy árnyékban vagyunk. Mert ezt jelenti az eredendő bűn, amit sokan nem is értenek, hogy mi az, hogy eredendő. Hogy lehet bűnös egy Most született kisgyermek, vagy egy édes, másfél éves, hogy lehet ő bűnös? Úgy, hogy ott van az ember voltunkon eleve ez az árnyék, amiről nem tehetünk. Aztán bűtünk hozzá sokat, arról már tehetünk, de erről nem tehetünk. Sokszor valami ősi félelem támad a lelkünkben. Nem is értjük, hogy micsoda. Valahol a jelzése ennek a velünk született eredendő bűnnek. Az ősi félelem. Sok mindentől. Hozzá gyűjtjük a szerzett félelmeinket. Amik táplálkoznak a saját múltunkból, saját kudarcainkból, és ott lebegnek árnyékként fölöttünk. Legjobb példa erre, amikor éjszaka hánykolódunk, vagy felébredünk, vagy öntudatlanul beszélünk olyanokat, amik mindennek az őség árnyéknak a jeleit. Öntudatlanul, de kijönnek belőlünk, és működnek, amit nappal el tudunk folytani jó neveltséggel meg, egyfajta mosolyjal. Egy magyar festőnek, Kondor Bélának van egy beszédes képen, Félelem a címe. Egy parányi kicsi kis ember egy óriási sötét madár alatt retteg. Ilyenek a félelmeink, ilyen árnyékokban élünk. Nappal belopózik, és éjszaka működésbe jön. Ezekből vetítünk ki másokra is. Leggyakrabban a saját félelmeink árnyait vetítjük másokra. És úgy gondolkozunk róluk, amilyenek mi vagyunk. Mintha a saját árnyunkat vetítenénk rájuk. Belegondolunk olyanokat ő beléjük, ami nincs bennük, bennünk van, de kivetítjük rájuk. Meghallunk olyan szavaikat, amiket ők nem mondtak, de mi belehallunk, és vetítjük rájuk az árnyékot. Terjesztünk olyanokat, amiből egy szó nem igaz. Hozzáadva a saját gondolatainkat. És a végén már hatalmas árnyék lesz valaki, miközben semmi nem történt, vagy semmit nem mondott. De már ott van rajta ugyanaz a megbélyegzés, amire nagyon tudjuk csóválni a fejünket, hogy szörnyű lehet Indiában, Afrikában, hogy megbélyegzik azokat, akik lehetettek. Micsoda dolog ez? És a gondolataink, szavaink erejével ugyanúgy rávetítjük a bélyeg árnyékát másokra. Sokszor a keresztény gyülekezet ennek a legjobb terepe, ahol mindez még a testvéri szeretettel is fűszerezve terjed és növekszik árnyékként másokról. Azt látjuk, hogy sokszor még Isten is olyan, ami ennek a saját belső, sötét árnyaink festik a számunkra. Sokan gondolják, hogy Isten olyan, mint a földi apu. Olyan igazságtalan, olyan kemény, olyan kegyetlen, vagy éppen olyan cinikus, vagy éppen olyan nem törődő. És Isten olyannak látják, nem lehet meggyőzni őket arról, hogy Isten nem az ő fölnagyított földi apjuk minden bűnével és nyomorúságával. Tehát szenvedni magunk is az árnyékainktól, és szenvednek mások is a mi árnyékunktól. És akkor még hol vagyunk attól, amikor ránk vetül másoknak az árnyéka. Talán egy szülőnek a sötét árnyéka, talán egy igazságtalan munkahelyi eljárásnak a sötét árnyéka, és ott vagyunk benne tehetetlenül, mert nincs az a hatalom, amelyik meggyőzné a többieket arról, hogy ez nem igaz, mert ránk vetítik mások. Vagy akár csak egy gyanú, vagy akár csak egy félreértést. És lehet, hogy valaki évtizedek óta szenvedtük ilyen rávetülő árnyéktól, amit ellen nem tud védekezni. Tehát a zsoltárosnak ez a kifakadása, amit hallottunk, és ami a idei lepra világnak is a mottója, hogy olyan lettem, mint az árnyék. Ez az volt dolog, hogy mindnyájunknak a közös tapasztalata. Viszont el lehetne ezzel siránkozni napestig, de ott van az öröm, és ez a lényeg. Hogy Jézusnak nem volt árnyéka. Semmilyen árnyéka nem volt. Már a megszületésekor sem. De ha arra gondolunk, hogy milyen volt az ő gyermekkora, akkor is azt látjuk, hogy emberi testben, emberi életben, az emberi sorsunkat magára vállalva sem volt emberi árnyéka. Mert már gyermek korában is, a szüleivel szemben is egészen határozottan azt képviselte, ami Isten akarata. 12 évesen is. És nem lehet utólag rámondani azt, hogy hát Jézus is olyan gyerek volt, mint a többi. Sok mindenben biztos olyan volt, de arról nem tudunk, mert nem ír róla a Biblia. Arról viszont ír, hogy a mennyei atyát képviselte a saját szüleivel szemben is. Nem vetült rá az az árnyék, már gyerekkorában sem, hogy gondolkoznak a többiek. Vagy ha a megkísértésének a történetére gondolunk, pár héttel ezelőtt több vasárnapon át hangzott az ige a megkísértés történetéről. Micsoda erővel akarta Jézus besötétíteni a gonosz, hogy egy kísértéssel rávetüljön az a sötét árny, hogy te sem vagy külön. Neked is kell lenned, te is éhes vagy, neked is szükséged van arra, hogy népszerű legyél, de jó lett volna, hogyha ezt a kísértőt rá tudja Jézusra vetíteni. És kivétel nélkül minden kivétel. Mert ő benne az isteni személy erősebb volt, mint az ember. És végig az egész szolgálata során, ha az evangéliumot olvassuk, azt látjuk, hogy csupa kísértés volt az ő útja. Nem fényes és nem sikeres, könnyű győzelmi menetelés, hanem a kísértések árnyai között hadakozott folyamatosan a 3 év alatt a tanítványaival is, hiszen ki is fakadt, hogy meddig szenvednek még benneteket. Jézusnak terhére voltak a tanítványok és a maguk emberi gyarlóságaival, meg aztán minden ember, és mégis soha senki nem tudna egyetlen példát mondani arra, hogy Jézusra hogy vetült rá a bűnnek az árnyéka, vagy akár a kísértésnek az árnyéka. Ahol ő elment, és ha folytattuk a képet, akár még a testének az árnyéka is gyógyulást hozott, de ez nem misztifikus hasonlat, csak egy gyarló emberi hasonlat, mert nem az árnyéka gyógyított, hanem az ő hatalma. De nem volt árnyéka, és nem vetett senkire árnyékot az ő személye. János evangéliumában nem olvasunk a megszokott karácsonyi történetről, hanem János úgy írja le, hogy a világosság érkezett meg a világban, maga Jézus. Ismerjük a János egyet, hogy a világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be azt. Közénk jött, de mi nem fogadtuk be azt. És aztán Jézus később önmagát is a világosságnak nevezte, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Tehát Jézussal a világosság érkezett meg. És azóta minden, ami akár a templomainkban hangzik, akár az igéből, az mindig a világosságról szól. Jézus ezt bízta rám is, hogy mi legyünk a világ világossága, hiszen a hegyi beszédben ezt olyan világosan elmondta. Úgy fényítjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A világosság fiainak a küldetését kapjuk. Tudjuk azt, hogy minél magasabban jár a nap, ha így mondjuk, bár nem ez a helyes, de mi így érzékeljük, hogy magasan jár a nap, annál kisebb az árnyék. És ez így van a lelki életben is. Hogy valakinek az életére minél magasabbról jön a fény, abban annyival kevesebb, és annál kevesebb lesz benne az árnyék. Vannak olyan nagyon ötletes fényt adó pontok, amik ház tetejéről egy nyílás, soron szűk nyíláson keresztül egy-egy sötét helységet teljesen világossá tudnak tenni. Pedig egész kicsi az átmérőjük, de mégis bevilágítják a helységet. A mi életünkre is minél magasabbról jön a fény, annál jobban fog szűnni az árnyék. Ha valaki csak a magával egyenlő és magához hasonló emberek tanácsaiból próbál egy kis fénybe vinni az életébe, akkor az előbb-utóbb ki fog derülni, hogy nem több, mint az ő saját fénye. De beengedni Jézus világosságát az életünkbe, az fogja igazán hozhatni a humát. És ez látszódik az egyház történelméből, látszódik a mai világ életéből, hogy azonnal az árnyék jelenik meg ott, ahol megszűnik Jézus világossága. De rögtön a fény jelenik meg, ahol az evangélium megjelenik, és a kiindulási ponthoz, a lepra misszióhoz visszakanyarodva megint csak azt lehet mondani, hogy ez a fő célja, hogy megjelenjen az evangélium, mert azt tudja eloszlatni az összes sötétséget. A mi életünk árnyaira sincs más megoldás, mint az, hogy Jézus világosságába kerüljünk, és abból legyünk. Tulajdonképpen minden alkalom, amikor az igét hallgatjuk, erről szól. Hogy vegyünk abból a világosságból, ami meg tud világosítani bennünket, és általunk másokat. És ha minél többen vesznek ebből a világosságból, akkor egyre kevesebb lesz az árnyék. Jézus örökkévaló dicsősége és örök világossága az nem csak a mennyben fényeskedik, hanem ő azt ide akarja erre a földre elhozni. Ebbe a nagy-nagy sötétségbe, mert nyilván érezzük és észleljük, hogy milyen mérhetetlen sötét még mindig ez a világ. Soha nem lesz tökéletes, soha nem válik mennyországgá, de annak az erőiből élhetünk egészen másként. Fennállom már. Krisztusban világosságot hoztál ebbe a sötét világba. Köszönjük, hogy a te világosságod most is itt van. Most is elérhető, és te most is azt akarod adni, hogy megvilágosítson minden ember. Köszönjük, hogy nekünk is kínálod szüntelenül, és köszönjük, hogy egészen más lehetne az életünk, hogyha sokkal több világosságot engednénk be a te igédből. Nem lennének sötétek a gondolataink, nem lenne annyi félelmünk, nem lenne annyi kérdésünk, hanem sokkal több lenne a válasz, és sokkal több lenne a békességünk. Könyörgünk hozzád azért, hogy adj nekünk belátást és értelmet ahhoz, hogy mindezt el tudjuk fogadni. Hogy ne azt keveseljük és kicsinyeljük, ami a megoldás, hanem azt lássuk nagynak, aki adod azt. Könyörgünk mindazokért, akik körülöttünk is ott botladoznak a maguk sötétségeiben, hadakoznak az árnyaikkal, és nem boldogulnak vele, hogy nyisd meg a szemüket, és adj nekünk világos értelmet, és hitet ahhoz, hogy tudjanak hinni a te tiszta világos igédben, és annak a megvilágosító erejében. Könyörgünk ébredésért Magyarországon is, hogy ne ennek a földi életnek a jobb léte legyen a végcél, hanem a te örökké való dicsőségednek és a te örökké való hatalmadnak az elfogadása. Te adj ébredést mindazoknak a szívében, akik igazolják magukat, hogy mennyire közel vannak hozzád. Azok a fiatalok, akik az egyházi iskolában járnak be, a lelkükben fényére vannak mégis tőle. Te adj ébredést a számukra, hogy ne haszonélvezői, hanem személyes részesei legyenek a te javaidnak. És könyörgünk a világ megtéréséért, az ember világ hitre jutásáért, hogy a te végső célodat, hogy minden nyelv téged valljon, és mindenkért előtte gondoljon le, azt elfogadja az emberiség. És így legyen áldás a te képedre és hasonlatosságodra teremtett embervilágunk. Könyörgünk hozzád a mi betegeinkért, azokért, akik testükben vagy lelkükben szenvednek, hogy te megvilágosító szeretetet és hatalmat töltse be az ő szívüket az elfogadásra, békességre, hitbeli reménységre. Így könyörgünk hozzá gyülekezetünkért, hogy te erősítsd a hitet a te népednek a szívében, és te erősítsd az engedelmességet nyelvünkében. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te
neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
Minden napi kenyerünket adj meg, és bocsásd meg a vétkeinket, akiknek is megbocsátunk az ellenünket.
És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadítsd meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
Kérdetem az adakozást, hogy annak Isten szereti és megállja a jó szintű adakozókat. Istennek népe, álljon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könnyűljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját.